Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amen.
Hagyjuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, áldott vagy, aki elválasztottad a munkát a pihenéstől. Elválasztottad a nappalt az éjszakától, elválasztottad a különböző dolgokat is, és így egy csodálatosan sokszínű, csodálatosan változatos világot teremtettél. És köszönjük örökkévaló Istenünk, hogy nekünk is megvan a helyünk ebben a világban. Köszönjük, hogy rácsodálkozhatunk a te teremtésedre, és köszönjük örökkévaló Istenünk, hogy most elválaszthatjuk a munkát, a hétköznapokat és az ünnepet. Köszönjük Istenünk, hogy eljöhettünk ide. Köszönjük, hogy megszentelhetjük ezt a napot, és köszönjük, hogy úgy tehetjük mindezt, hogy a te ígédet keressük, a te akaratodat akarjuk megérteni. Köszönjük örökkévaló Istenünk, hogy megígérted azt, hogy itt vagy velünk, és szólsz hozzánk. Mert annyi mindent szeretnénk neked elmondani, örökkévaló Istenünk, annyi kérdésünk van, és annyi mindent szeretnénk a te lábaidnál letenni. Az elmúlt héten is nagyon sok minden történt velünk. Köszönjük neked azokat a sikereket, azokat az áldásokat, amit az elmúlt héten megtapasztalhattunk, és köszönjük azt is, hogy a nehéz helyzetekben is megérezhettük a te jelenlétedet, adtál vigasztalást, adtál erőt, adtál megoldást. Köszönjük örökkévaló Istenünk, hogy mindezekért hálát adhatunk, és köszönjük, hogy ezekből tanulhattunk, és most is azért jöhettünk ide, hogy a te ígéd által tanulhassunk. Így kérünk, hogy segíts minket, segíts rád figyelni, segíts a te ígédben meghallani, és a gyenge emberi szavakban meghallani a te erős és örök ígédet. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Amen.
Szeretett testvéreim, Isten ígéjét olvasom, amint az írva található a Máté írása szerint való evangéliumban, a 15. fejezet 29. versétől kezdődően. Amíg ezt a kicsit hosszabb igeszakaszt felolvasom, azt a gyülekezet hittel, figyelemmel, leülve hallgassam így. Így szól tehát hozzánk Istenünk igéje a Máté evangéliumának 15. fejezetéből. Jézus azután eltávozott onnan, elment a Galileai tenger mellé, felment a hegyre, és ott leült. Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat és sok más betegeket vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, és ő meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Jézus ekkor odahívta tanítványait, és így szólt, szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Éhesen pedig nem akarom őket elbocsájtani, nehogy kidőljenek az úton. Tanítványai így válaszoltak, honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakhassunk ekkora sokaságot? Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők így feleltek, 7 és 1 kevés halunk. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, azután vette a kenyeret, a halakat, hálát adott, megtörte, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Mindnyájan ettek, és jól laktak. Azután összeszedték a maradék darabokat 7 telekosárral. 4000 férfi volt, aki evett, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Ezek után elbocsájtotta a sokaságot, beszállt a hajóba, és lement Magadán vidékére. Szeretett testvéreim, volt egy ismerősöm, aki történetesen katona volt. És a vele való beszélgetésben így kijött a lépés arra, hogy megvitassuk azt is, hogy mi értelme van a katonaságnak. És ő azt mondta, hogy amíg 2 ember él a Földön, addig lesz konfliktus, addig lesz nézeteltérés, addig lesz összekülönbözés, és ezért van szükség a katonaságra. És tulajdonképpen ez az állítása, ez igaz is. Mert amíg két ember él a Földön, addig nem lesz két tökéletesen egyforma ember. Mert a feszültségek, mert a nézeteltérések, azok bizony abból adódnak, hogy különbözünk egymástól. Van, aki az édeset szereti, van, aki a sósat szereti, van, aki a húst szereti köret nélkül, és van, aki vegetáriánus. Van, aki szétszórt, van, aki fegyelmezett, van, aki szorgalmas, és van, aki kevésbé szorgalmas. Van, aki magas, van, aki alacsony, és még hosszasan tudnák sorolni a talán kicsit komolyabb különbségeket is, amikből bizony van úgy, hogy feszültség születik, és van úgy, hogy megoldást kell rá találni. És amikor összegyűlünk ennyien egy teremben, akkor én mindig elcsodálkozom, hogy hogyan lehetséges ez. Hiszen ahányan vagyunk, annyiféle emberek vagyunk, olyan különböző családokból, különböző háttérből, különböző tapasztalatokkal jövünk ide, és csinálunk közösen valamit. És mégis tudunk egységet alkotni, mégis a különbségeink ellenére tudunk egyáltalán egy térben létezni, és ez számomra mindig egy nagyon nagy csoda, és ez számomra mindig felveti a kérdést, hogy vajon miért lehetséges ez? És az egyik válasz az természetesen az, hogy azért, mert nem csak különbségeink vannak, hanem van nagyon sok minden, amiben hasonlítunk. Van nagyon sok minden, ami összeköt minket, és ezt is hosszasan tudnánk talán itt sorolni, és a különböző alkalmakkor, a különböző beszélgetésekkor biztos sok minden előjön, hogy jé, te is így gondolod, jé, de jó, hogy ez összeköt minket, de jó, hogy erről közösen tudunk gondolkodni, mert van valami közös alapja az életünknek. És ilyen közös alapja az életünknek a hit is, és ilyen közös alapja a mi életünknek az is, a mi közösségünknek, a mi közös életünknek az is, hogy felismertük azt, hogy valamiben hiányt szenvedünk. Felismerjük a hiányosságainkat, felismerjük azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, szembesülünk azzal, hogy igenis vannak határaink, és vannak korlátaink. És minden keresztény embernek el kell idáig jutni, és jól meg kell vizsgálni azt, hogy mik az ő határai, mik az ő korlátai, vagy éppen mik az ő erősségei, és a kereszténységgel kapcsolatban mindig egy nagyon erős önvizsgálat jár, amikor valaki a kereszténységet egy kicsit is komolyan veszi, és kicsit is próbálja jól csinálni, akkor először mindig magán kezdi, és saját magát meg akarja ismerni, saját magáról tudni akarja minden apró részletet, és nem mer, és nem fél szembenézni a valósággal, hanem igenis mer szembesülni azzal, hogy mi az igazság, mi az, amiben jók vagyunk, mi az, ami korlátaink, és ami határaink. És pontosan ez nem csak minket köt össze, hanem a történelemben nagyon sok emberrel összeköt ez minket, azokkal az emberekkel is, akik odamentek Jézushoz a felolvasott ige szakaszban. Mert ők is olyan emberek voltak, akik szembesültek az ő korlátaikkal. Szembesültek azzal, hogy nem tudnak valamit. Nem tudnak járni, nem tudnak beszélni, nem tudnak bemenni a templomban, mert ők beteg emberek. Nem tudnak valamit megcsinálni, mert valamilyen korlátuk, valamilyen hiányosságuk van. És a Jézus köré gyűlt emberek azt tapasztalhatják meg, hogyha oda mennek Jézushoz, hogyha a vele való közösséget keresik, és kérik tőle a gyógyulást, és hisznek abban, hogy Jézus tud segíteni, akkor ezeket a korlátokat átléphetik. Akkor ezek a korlátok megszűnnek. Akkor túl tudnak nőni a saját árnyékukon. Akkor valami hatalmas csoda történik meg az ő életükben. És a kereszténység az azért is egy csodálatos dolog, mert nem csak így beletörődik abba, hogy igen, egy ilyen világban élünk, hát ezen már nem is érdemes változtatni, vagy hát ezért a kevésért is legyünk hálásak, és elégedjünk meg azzal, ami van, mert ennél már csak rosszabb lesz. Nem. Jézus Krisztus nem azt mondja a betegeknek, hogy hát igen, hiányzik az egyik, beteg az egyik kezed, nem tudod felemelni, de ott van a másik, milyen jó, hogy van másik. Ő nem ezt teszi, ő meggyógyítja. ő helyreállítja azt az eredeti rendet, azt az eredeti teremtést, amit az örökkévaló Isten elvégzett, és amit a bűn megrontott. És amikor látjunk ebben a világban, hogy hogy működnek a dolgok, amikor szembesülünk akár saját korlátainkkal, saját tehetetlenségünkkel, vagy azzal, hogy nem tudunk valamit megoldani, se egyedül, se közösen, akkor ez mindig jusson eszünkbe, hogy Jézus Krisztus, hogy ebben nem mindig szabad beletörődni. Hogy Isten elkészítette azt az alkalmas időt és azt az alkalmas helyet, amikor azokat a határokat is át lehet majd lépni. Mert mindannyian éreztük már a tehetetlenséget, mindannyian érezhettük már a kiszolgáltatottságot, és mindannyian tudhatjuk, hogy ez mennyire egy bénító és mennyire életidegen dolog. És mennyire mélyen megmozgat bennünk valamit, és emberek bele is tudnak őrülni egyenesen abba, hogy ők tehetetlenek, hogy ők kiszolgáltatottak. És ezért nagyon nehéz ebben a világban élni, mert már a születésünk pillanatában megtapasztaljuk azt, hogy mennyire kiszolgáltatottak és mennyire tehetetlenek vagyunk. És gyermekként az ember tudnánk sorolni, hogy mennyi minden veszélynek van kitéve, hogyha már a várandós édesanyákat is annyi mindennel rettentik meg, és annyi mindent mondanak nekik, hogy ilyen betegség, olyan betegség, ilyen fertőzés, ilyen rendellenesség, stb. Annyi minden van, ami megnehezíti az életünket. A mostani hirdetésben is hallhattuk, hogy ez egy jelenvaló valóság. Igenis van betegség, vannak határok, és vannak korlátok, amiket nem tudunk legyőzni, amiket be kell ismernünk, hogy vannak. És felnőttként még inkább láthatjuk azt, hogy mennyi minden van körülöttünk, aminek ki vagyunk szolgáltatva. A gazdasági helyzet, a média, a munka lehetőségek, az egészségünk, stb. Ismét csak hosszasan tudnánk sorolni, és mint jó keresztény saját magunkat is megvizsgálhatjuk, hogy nem csak a külső tényezőkkel foglalkozunk, hanem megnézzük azt, hogy mik a saját vágyaink, mik a saját álmaink, mik a saját terveink, és talán eljutunk odáig, ahova Pál is eljutott, hogy gyönyörködik ugyan az Úr törvényében, de a tagjaiban, a cselekedeteiben, az életében más törvényt is felfedez, ami kényszeríti őt valamire, amit nem akar megtenni. És Pál is felteszi azt a kérdést, amit minden ember feltesz, amikor megérzi ezt a tehetetlenséget, hogy ki segíthet nekem? Kihez forduljak segítségért? És Pál apostol is leírja, és mi is nagyon jól tudjuk, hogy kihez fordulhatunk segítségért, de mielőtt nagyon rövidre zárnánk ezt a kérdést, hogy igen, Krisztushoz kell fordulni, és aztán megkapunk mindent, és minden jól fog történni, és mindenki meggyógyul, és mindenki boldog lesz, azelőtt kicsit álljunk meg, és nézzük meg, hogy ez egyébként helyes válasz, ez hogy néz ki a gyakorlatban? Mert az imádság nagyon fontos dolog, de nem mindenre megoldás, illetve a megoldásnak csak az első lépése. Nézzük meg, hogy hova lehetne még fordulni segítséghez, vagy hogy néz ez ki a gyakorlatban. És a gyakorlatban általában az első és legnehezebb lépés az, hogy rájöjjünk, hogy mi a probléma. És annak a megoldását keressük. És már ez is egy nagy dolog, és a mai világban nem csak a problémát nehéz megtalálni, hanem sokszor a megoldást is, hiszen annyi lehetőség adódik számunkra, hogy szinte már nem is tudunk választani közülük. Mert régen, Jézus Krisztus idejében és az ókorban ott volt egy ember, aki sokat tanult, aki felismert valamit a világból, és az az egy ember lehetett gyógyító, az lehetett tanító, az lehetett építész, az lehetett csillagász és halász, és mindez egyetlen emberben öltött testet. És hogyha problémája volt valakinek, oda ment ahhoz az emberhez, a segítségét kérte, és az az egy ember, az segített neki. Így volt ez Jézus Krisztusnál is, ő is egy tanító volt, ő is doktor volt, egészségügyi problémákkal fordultak hozzá, és még tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus mennyi mindent testesített meg egyetlen szemében, egyetlen emberben. És akkoriban sem volt az mindennapi és egy teljesen természetes dolog, hogy egy ember ilyen nagy dolgokat tud véghez vinni, ma pedig talán még nagyobb csodának számítana. Hiszen, hogyha ma megnézzük, hogy kihez fordulhatunk segítségért, akkor azt látjuk, hogy ha elromlik az egészségünk, akkor sem az van, hogy elmegyünk az orvoshoz, mert az orvosból is rengeteg fajta van. Van fogorvos, van belgyógyász, van onkológus, van sebész, van körzeti orvos, van, aki a térdre specializálódott, vannak fölgégészek, és vannak sportorvosok. Most akkor melyikhez menjünk? Nagyon sokféle ember létezik, és egy területen belül is már annyira sok szakterület létezik, hogy sokszor csak állunk így a kórházban a tábla előtt, és akkor most melyik emeletre kell felmenni, mert sokszor nem is tudjuk, hogy merre kell indulni. De ugyanígy igaz ez az építészre, hogy van magas, van mély építész, van belső építész, van tájépítész, van ipari építész, stb. És azt mondhatjuk, hogy ugyanez igaz lassan a lelkészekre is. Hiszen már lelkész sem csak az van, hogy van a mindentudó lelkész, aki ért a pénzügyekhez, aki ért a beszédhez, ért a lelki gondozáshoz, ért a fiatalok nyelvén, de az idősekkel is nagyon jól el tud beszélgetni, és megérti a problémáit, stb. Hanem már a lelkészekben is az én munkám az élő példa erre, én csak az iskolában vagyok, csak az iskolában foglalkozok a tanárokkal és a diákokkal, és az ő lelki életükért felelek. És ma is van már intézményi lelkész, van gyülekezeti lelkész, van kórház lelkész, azért, mert szükség van arra, hogy ezeket a területeket, ezeket alaposabban megismerje valaki, és valóban igényes, hatékony és komoly munkát tudjon ott végezni. És ugyanígy van ez a tanárokkal is. A diákok sokszor mondják, hát hogyha ennyi tanár van, akkor miért van az, hogy nekem mindegyik tantárgyat kell tanulni? Akkor lenne hiteles, hogyha egy tanár tanítaná minden tantárgyat, és akkor elvárható lenne az, hogy valóban én is megtanuljam az anyagot. Szoktak ezzel érvelni diákok, de azt hiszem, nem kell hosszasan magyaráznom azt, hogy miért kell egy-egy tanárnak egy vagy maximum két szakjának lennie, mert annyi minden kell megtanulnia, nem csak a tananyagot, hanem hogy azt hogy adja át, stb. Ott is specializálódni, ott is szakosodni kell, azért, hogy igényesen, és azért, hogy jól tudja végezni a munkáját, és valóban az életre fel tudja teljesen készíteni a diákokat egy-egy területen. És egyáltalán nem könnyű kiválasztani azt, hogy hova forduljunk segítségért. És nagyon sok történetet el lehetne még itt mondani, ahol próbálunk segítséget találni, de egyáltalán nem könnyű. Én sokszor futok bele ilyenekbe, én egyetemen elhatároztam, hogy megtanulok gitározni, jártam az utcán, ahonnan gitárszót hallottam, abból az épületből oda bementem, mondtam a portásnak, hogy én gitározni akarok tanulni, és ő meg teljesen meg volt döbbenve, és teljesen meg volt lepődve, hogy én honnan jövök, hát hogy mégis kihez, melyik tanárhoz, milyen stílus, stb. És akkor én is megtapasztaltam, hogy egyáltalán nem mennek ilyen egyszerűen a dolgok. De ugyanúgy ez a helyzet az orvosválasztásnál, az iskolaválasztásnál, egy-egy lelkészválasztásnál, vagy hogy milyen pályát választan az ember, vagy hogy milyen munkát vállaljon el. Nagyon nehéz döntenünk, azért, mert nagyon sokféle lehetőségünk van, és már egyáltalán nem olyan tiszta, nem olyan átlátható a kép, mint néhány száz éve, vagy néhány ezer évvel ezelőtt. És nagyon nem mindegy, hogy kihez fordulunk, nagyon nem mindegy, hogy honnan várjuk a mi segítségünket. Mert hogyha rossz helyről várjuk, hogyha rossz emberhez fordulunk, akkor lehet, hogy ő csak rontani fog a problémán. Mert ma is vannak olyan emberek, akik a lelkésztől várják a befektetési tanácsokat, és vannak, akik az orvostól várják azt, hogy ápolja a lelküket, vagy éppen a tanártól, hogy egy-egy ilyen magaviseleti problémával ő küzdjön meg, és az nem a szülő dolga. Mindenkinek megvan a saját feladata, mindennek megvan a helye, és Jézus Krisztus arra emlékeztet minket ebben a történetben is, hogy figyeljünk erre a rendre, és tartsuk be azt, hogy az orvos gyógyít, az üzletember az üzletel, a tanár az tanít, a szülő az nevel, az építész épít, és ebben a sorban megkérdezhetnénk, és muszáj megkérdeznünk ezen a helyen és ebben az időben, hogy vajon mi a gyülekezet, mi az egyház és mi a lelkész feladata ebben a nagyon színes világban, ebben a nagyon részletes, és ebben a nagyon részletes világban és ebben az útvesztőben. És mi lenne a feladata? Pontosan azt, hogy segítsen egyben látni. Segítsen meglátni azt, hogy függnek ezek a különböző életterületek össze. Segítsen meglátni azt, hogy egy ház van, egységet alkotunk, és együtt vagyunk, és egy közösségbe tartoznunk. Az egyház feladata az, hogy ezeket a részterületeket, ezeket megtöltse az egységgel, megtöltse a lélekkel. Azért, hogy tudjunk együtt látni saját magunkat, tudjuk együtt látni közösségeinket, tudjuk együtt látni magunkat ebben a világban. Mert ma már semmit sem lehet egy személyben, vagy magányosan, vagy egyedül elérni. Egyébként régen sem lehetett. Viszont, hogyha közösséget alkotunk, hogyha összefogunk, hogyha egy test részeiként tekintünk magunkra, és úgy működünk, akkor hatalmas csodák tudnak megvalósulni. Akkor megnyílnak a lehetőségek, akkor átlépjük az árnyékunkat, akkor hasznosabb, hatékonyabb lesz a mi munkánk, és olyan dolgokat valósítunk meg, amiről nem is álmodhat egy ember. Olyan csodákat élhetünk át, ami itt le van írva ebbe az ige szakaszban. Csak azért, mert egy-egy testrész helyreállt, mert egy-egy testrész megtalálta és visszakapta a maga funkcióját, a maga szerepét a szervezet életében. Pontosan ugyanezt történik most, csak egy kicsit nagyobba. És ugyanezt akarja Jézus Krisztus véghez vinni. Mert a gyülekezet az a hely, ahol megláthatjuk az egységet, megtalálhatjuk a saját szerepünket, és ahol megfordulhat az a kérdés, és átfogalmazódhat az a kérdés, hogy kitől kérjek segítséget, azzá a kérdéssé, hogy én miben segíthetek, és hogy kinek segíthetek. És hogy változik meg ez a kérdés? Hogy lehet valaki, aki segítségre szorul, az hogyan kérdezheti meg azt, hogy ő hogy tudna másnak segíteni? Hát úgy, hogy közben történik valami. Közben találkozik Jézussal, közben megtalálja a saját helyét a Jézus Krisztus testében, az egyházban, a közösségben és a világban, és akkor ő már egészséges tud lenni, akkor ő már nem csak a saját feladataival és a saját betegségével és a saját helyének a keresésével tud foglalkozni, hanem tud mások felé is nyitni, hanem tud másoknak is segíteni, mert megtapasztalta Jézus Krisztus segítségét. És ezért fontos, hogy Krisztus testében felismerjük a helyünket, és segítsük a többi tagot, és ők is segítenek majd minket. És így történnek ma is a csodák, olyan csodák, amiről beszámolt itt Máté evangélista. Mert amíg két ember él a Földön, addig valóban lesz különbség. De erre nem az a megoldás, hogy létrehozunk egy erőszakszervezetet, hanem az, hogy együttműködünk. Hanem az, hogy rájövünk arra, hogy nem csak a közös dolgok kötnek össze minket. És nem csak azért ülhetünk itt egy terembe, és nem csak azért csinálhatunk közösen valamit, mert hogy vannak hasonlóságaink, hanem meglátjuk a különbségeinkben is azt a rettentő nagy erőforrást. Hogy igen, én ehhez nem értek, de ő ért hozzá, és ő tud nekem segíteni. Én ebben jobb vagyok, és éppen ezért tudok a másiknak segíteni. Meglátjuk azt, hogy nem csak én vagyok, hanem mi vagyunk. Hanem nem csak nekem kell segítség, hanem én is segíthetek. És Jézus Krisztus így állítja helyre, így állítja helyére az elromlott dolgokat, hogy arra használhassák, ami valóban a feladata. És ezáltal új lehetőségek nyílnak meg, megváltozik az életünk, és beteljesülnek azok a vágyaink, és azok az elképzeléseink, amikre olyan régóta várunk. Talán ismerjük azt a viccet, amit hát többféleképpen fel lehet vezetni, hogy milyen a mennyország, vagy mikor működik jól Európa, és ebben mondja el ez a vicc, hogy akkor működik jól Európa, vagy olyan a mennyország, ahol a szakácsok a spanyolok, a rendőrök az angolok, a munkások a németek, a szeretők az olaszok, és az egészet a svájciak irányítják. Azt hiszem, mindannyian értjük, hogy mik ezek, mert itt a népek sajátos tulajdonságairól van szó, és ezen szemben rosszul működik Európa, vagy eljön maga a pokol, amikor a szakácsok az angolok, a rendőrök a németek, a munkások a spanyolok, a szeretők a svájciak, és az egészet az olaszok irányítják. Mert akkor eljön a káosz. Valóban. És ez a vicc is azt mutatja meg, hogyha ugyanazok a szereplők vannak, csak rossz helyen, akkor már az egész más. Akkor már az egész felborul, akkor már nem a mennyben vagyunk, hanem a pokolban, akkor már nem egy jól működő közösségben vagyunk, hanem a káoszban vagyunk. És éppen ezért emlékeztet minket ez az ige szakasz, hogy ma is gyógyulásra van szükség. Ma is meg kell találnunk a helyünket az egyházban, a közösségünkben, az országunkban, vagy éppen meg kell találni azt, hogy mi milyen hiányban szenvedünk egyénekként. Mi az, amire szükségünk van. Mi az, amiben kérnünk kell Jézus Krisztus segítségért. Mi az, amiért imádkoznunk kell, mert Jézus ma is gyógyítani akar. Ma is rendet akar tenni a mi életünkben, ma is erősíteni akar minket, ma is felkészíteni akar, és ma is el akar minket bocsátani. És olyan szép, ahogy mondja Jézus Krisztus, hogy szánakozom a sokaságon, mert már itt vannak velem napok óta, és igen, tanítom őket, de nem akarom őket úgy elbocsájtani, hogy nem adok nekik enni, mert még elfáradnak az úton, és ad nekik ételt, a látszólag lehetetlenből. És minket is így akar elküldeni Jézus Krisztus, azért, hogy segítsünk, azért, hogy a helyünkön helyt álljunk, azért, hogy betöltsük a feladatunkat, betöltsük a küldetésünket, és ez által dicsőítsük a mi Istenünket. A mi feladatunk annyi, hogy felismerjük a hiányosságainkat, találjuk meg, hogy hol készítette el Jézus a segítséget, és hogy a mi életünkben is megváltozhasson az a kérdés, hogy hol találok segítséget, azzá a kérdésé, hogy én hol segíthetek. Csodálatos felismerni ezt az egységet. Csodálatos megélni és megtapasztalni az egységet. Hogy nem csak itt Cegléden lehet itt néhány ember együtt, hanem mi is ennek a közösségnek a tagjai lehetünk, ennek az egységnek, ennek a testnek a tagjai lehetünk ott Nagykőrösön, és mi is segíthetünk, mi is ennek az egységnek, ennek a közösségnek a tagjai lehetünk. Keressük hát Jézus Krisztust, kérjük az ő segítségét, hogy általa mi is tudjunk segíteni másoknak, mi is egyházban éljünk, közösséget alkossunk, és olyan csodákat élhessünk meg, olyan csodákat tehessen általunk is az örökkévaló Isten, mint ott annak idején a Galileai tenger mellett megélhettek az emberek. Így kérjük most ehhez a mi örökkévaló Istenünk segítségét, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Felállva. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy segítesz nekünk először is felismerni a mi problémáinkat. Felismerni azt, hogy hol van nekünk szükségünk segítségre. És köszönjük, hogy ebben a nagyon szerteágazó és nagyon részletes világban segítesz megtalálni a megoldást. És köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy amikor a sokszínűséggel, amikor a változatossággal, amikor a különbségekkel találkozunk, akkor nem kell elkeserednünk, hogy milyen széthúzás van, és hogy milyen szörnyen sokfélék a dolgok, hanem köszönjük neked, hogy te emlékeztetsz minket arra, hogy ez a világ egy, hogy te is egy Isten vagy, és egységben lehetünk, mi is egymással, és te veled. És köszönjük, örökkévaló Istenünk, hogy Jézus Krisztus testének tagjai lehetünk, és azok is maradhatunk, és köszönjük, hogy mi is megtalálhatjuk a helyünket ebben a világban. Köszönjük, hogy helyet készítettél és feladatot adtál. És köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy nem csak elbocsájtasz minket, hanem felkészítesz, hanem megerősítesz, hanem táplálsz minket. nem csak egyszer, hanem napról napra, hétről hétre. Így köszönjük neked meg azokat a dolgokat, örökkévaló Istenünk, amit eddig megismerhettünk belőled, vagy saját magunkból. Köszönjük azokat a feladatokat, amiket eddig el tudtunk végezni. És köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy amikor a jövőben valami nehézséggel találkozunk, akkor sem kell megijednünk, mert tudjuk, hogy ez a világ egy. Tudjuk azt, hogy nem csak a közös alapok, hanem a különbségek is összeköthetnek minket. Köszönjük, hogy te azt megmutatod nekünk, hogy igenis van helyünk, van feladatunk, és segíthetünk egymásnak. És így kérünk, örökkévaló Istenünk, hogy segíts. Segíts, amikor nehezebb időszakon megyünk át. Segíts, amikor az földi élet végességével kell szembenéznünk. Te adj vigasztalást mindazoknak, akik az elmúlt héten búcsúztak el szeretteiktől. Köszönjük neked, hogy te elkészítetted a feltámadást, te elkészítetted az örök életet mindannyiunk számára. Örökkévaló Istenünk, és segíts, hogy a előttünk álló héten is, az apró dolgokban is meg tudjuk állni a helyünket, tudjuk látni az egységet, tudjuk megélni azt a csodát, hogy segíthetünk másoknak azért, mert te segítettél nekünk. Így kérünk, hogy nap mint nap áldásoddal és kegyelmeddel légy velünk, és árazd ránk a te kegyelmedet, és hallgass meg a csendes imádságunkat. Hálát adunk, Urunk, a meghallgatott imádságokért. És most pedig imádkozzuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.